Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Vállalkozók egymás közt kiejtik, hogy csőd, akkor
mindenki elhatárolódik akkor, hogy figyelj, igen, csőd közeli helyzetben vagyok, mindenki odébb lép. És nem akarja már többet megismerni. Igen. És újjal mutogatnak rá. Pedig a csőd lehet, hogy nem is a végkezdete, hanem egy kezdet vége.
Zseniális vagy.
Igyekszem. Hogy ez így van-e, meg hogy tényleg ilyen végletes esete a csőd, ezt dr. Pajor Dávid ügyvédtől fogjuk tudakolni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Miért lehet ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen már-már a halálla legyen értékű szó az, hogy ha valaki csődbe megy Magyarországon?
Kérdezhetnénk úgyis, hogy ez miért nem működik úgy, mint más fejlett országokban a csőd eljárás?
Hát az angol száz országokban azt mondják, hogy nem is igazi és nem is tapasztalt vállalkozó az, aki 3-4-szer nem ment már csődbe.
Igen, hát ugye a piacgazdaság azért nálunk sokkal kevésbé régi lábakon áll, mint körül nyugatabb, vagy leginkább Amerikában, ahol ez igazán bevett jogintézmény és alkalmazotta a vállalkozások által. De tehát a magyar nyelvben és a csőhöz kapcsolódóan az abszolút katasztrófa és a végkezdedő, tehát ez a csődöt mondott, becsődölt, ez mind annak a szinonimája, hogy valami, hogy végéhez ért, hogy abszolút innentől nincsen tovább. Pedig ahonnan ismerhetjük a csőd fogalmát, az ugye a hollywoodi filmek, ott ugye soha nem ezt értik alatta, hanem mindig azt, hogy kap lehetőséget arra az adós, hogy átstruktúrálja a működését, megegyezésre jusson a hitelezőkkel, és ezután folytathassa a működését, akár sikeresen.
A magyar vállalkozók egyébként a rossz értelmezés szerint is használják ezt a csődöt? Tehát amikor így látja, hogy jönnek a gondok, akkor inkább hagyja az egészet és felszámoltatja a céget, vagy megpróbál valamiféle túlélést, adósságát, ütemezést kérni a hitelezőktől? Vagy mi a hozzáállás ehhez?
Sajnos az a tapasztalat, hogy mindig ez a menekülés, amit végeznek a vállalkozók, szömködik a lyukakat, próbálnak túlélni, de effektíve érdemben nem tesznek azért, hogy a vállalkozás valamilyen módon átstruktúrálódjon a hitelezőkkel általában, mint kollektívával megegyezzenek, hanem aki a legjobban szorongatja a tolkukat, annak fizetnek, azzal megegyeznek, vagy várnak arra a csodára, hogy jön egy megbízás, jön egy megrendelés, valami nagyobb, és akkor abból talpra áll a cég. Csődeljárás az pedig pont arra biztosítana lehetőséget, hogy kvázi egy időre szabaduljon a hitelező nyomásától. Ugye, hogyha a bíróság egy moratóriumot a hitelező ügyének érvényesítésének a felfüggesztését elrendeli, akkor nem kell ezekkel foglalkoznia, nem kell attól félnie, hogy felmondják a szerződéseit, hogy felszámolási eljárást indítanak ellene, vagy végrehajtást, hanem kap ennyi időt arra, hogy restruktúrálja a működését, kidolgozzon olyan üzleti tervet, ami alapján a hitelezők is elfogadják azt, hogy esetleg nem a teljes pénzüket fogják megkapni bizonyos időn belül, hanem annak egy részét, de azt legalább biztos megkapják, mert a másik biztos dolog, amit azért azt gondolom megint csak mindenki tud, hogy ha felszámolási eljárás van,
akkor sorállás van, ugye első az állam és csatolt intézménye, és utána szépen lassan több, meg a munkavállalók, és utána a többi.
Nem
is az állam, de mondjuk a biztosító hitelezők, akik még az állam.
És akkor ezek szerint minden jogi lehetőség megvan erre ide-haza is, csak egyszerűen nem vagy rosszul használják ezt a dolgot a vállalkozók?
Igen. Tehát a jogi lehetőségek
nagyon furcsa
megvannak. abszolút megvannak. Hát azért a törvény, amit ahogy és amit leír, az úgy picit ilyen rózsaszín mese. Tehát azért hozzám is az elmúlt hónapokban is volt, hogy jöttek, hogy szorongatnak gyorsan, adjunk be egy csődöt, csináljunk valamit, és akkor utána lélegzetétel jut a cég. Mondtam, hogy oké, ezt meg lehet csinálni, le tudjuk adni a csődvédelem iránt kérelmet nagyon hamar, ezt ugye egy munkanapon belül ideiglenesen elrendeli a bíróság, ha formailag megfelelő a kérelem, és akkor hurrá, akkor nem kell félni kvázi. De azért ahhoz, hogy egy csődeljárás tényleg sikeres legyen, ahhoz azért hónapok előkészítő munkája is szükséges. Mert azért ez a 160 napon belül kell már egy egyességi ajánlatot elővezetni, és ugye alapból 120 napon belül kell megegyezni a hitelezőkkel, ami csak a hitelezőknek az egyetértésével hosszabbítható meg.
Aha.
Ez időtartam. Tehát azért 60 nap az nem sok mindenre elég, hogy átstruktúráljon az ember, üzleti tervet készíteni. Ugye a törvényben az van, hogy a vagyonfelügyelő, akik kirendelnek ugye a cég felügyeletére, hogy itt ugye azért a vagyont ne lehessen ez alatt az moratórium alatt kivinni a cégből, azért ő nem fog segíteni. Olyan nagyon.
Tehát
ugye ezek felszámolók, és nyilván
nem fog helyettünk gondolkodni.
De nem fog helyettünk gondolkodni, nem fogja fogni a kezünket, hanem ő arra figyel, hogy a vagyont azt ne vigyük el a cégből. Innentől kezdve viszont azért a tényleges valóság, hogy ebben magára van hagyva a cég. És azért arra viszont akkor a 60 nap tényleg kerés.
Tehát akkor praktikusan ezt érdemes már akkor, amikor a gáz jól látszik, tehát már likviditási problémák vannak, már a jövőkép is olyan, hogy látható, hogy ebből nagyon nagy ugrás nem lehetséges, akkor kezdjünk el valamiféle terven dolgozni, és akkor kész tervel beadni a csődöt.
Igen, hát ugye erre azt tudom mondani, hogy előre gondolkodva, aha, szinte mindent lehet.
De bocsánat, itt nagyon jól elbeszélgetnek a műsorvezető kollégával, ügyvéd úr, de az a kérdésem, hogy ki az, aki ezt lehet látni, ezt a csődöt előre? Mert ez a filmekből szerencsére nem volt részem benne, ergo nem is vagyok tisztességes vállalkozó, hiszen 3-4-szer még nem mentem csődbe, de nem egy ilyen villámszerűen beütő valamiről van szó, amire nem lehet készülni?
Hát azért nem feltétlenül, ugye ezt a csődeljárás csődvédelem iránti kérelmet ezt egészen addig elő lehet terjeszteni, amíg az első fokon nem rendelték el a felszámolását a társaságnak. Tehát ha valaki ellen beadnak egy felszámolási kérelmet, még akkor is úgymond csinálhat csődöt, tehát kérhet csődvédelmet. Erre lehetőség van, és mint mondtam is, tehát ezt össze lehet hozni pár nap alatt, azon nincsen gond, csak hogy ennek értelme is legyen, tehát pénz dobjuk ki az ablakot, azért előre kell gondolkodni. Hát azért megint csak oda jutunk, hogy egy felelős vállalkozó, tehát aki ismeri a cégét, és mondjuk hát az évente egyszer legalább kell egy mérleget csinálni, ahol húzunk egy vonalat, és kiszámoljuk, hogy akkor hogy is állunk, vagy hát ugye álltunk előző év végén, azért ott látható az, hogy van egy nagy adag mínusz, egy csomó hitelező igény, pénzünk az nem nagyon van, ránézünk aktuálisan a megrendeléseinkre, hát egy fél oldal, és akkor azért abból nem kell, azt gondolom, hatalmas gazdasági szakembernek lennie, hogy megállapítjuk, hogy
igen, hát amivel itt műsorvezető kolléga beletrolkodott a mi kiváló beszélgetésünkbe, az eset az, amikor ilyen együgyfeles, egytermékes cég van, ott előfordulhat, ugye, hogy ilyen derültékből villámcsapásként, mit tudom én, annak az egy partnernek a csődje, vagy nem fizető státuszon.
Hát igen, hogy ez a csődeljárás, ugye kinek ebben lehet csinálni, hát azért az is egy másik kérdés, hogy együgyfeles, egytermékes,
igen,
valamilyen abszolút kis vállalkozónak, neki nem feltétlenül, üljön le az ügyfelével, és mondja meg neki, hogy figyelj, most nem tudok határidőre fizetni részletekbe, vagy valami, gondoljunk ki együtt, vagy te is keresed más, én meg leúthatom a rolót, igazából az se lesz senkinek jó.
Aha, világos.
És akkor így pár hitelzővel meg lehet állapodni. de hogyha vannak biztosítékok, van egy bank mondjuk a sorban, akinek vállott joga van, ugye ez úgy szokott nézni ki, hogy az ingatlanon, az összes eszközön, az árukészleten, mindenen, akkor a többi hitelezőnek meg lehet mondani, hogy a bank minden tiszt. Tehát egy felszámolásban az állami alapján minden tiszt, és senkinek semmi nem fog jutni egy forintért.
Igen.
Uh-huh. Viszont a csődegyességhez nem kell minden hitelezőnek a beleegyezés.
Na ez fontos. Aha.
Ki lehet jönni ebből a csőd dologból? Tehát ez hogy sülhet el pozitívan? A 120 nap mondjuk, amennyit lehet így laufként nyerni, az elég arra, hogy mondjuk rendezze egy vállalkozása az ügyeit?
Ugye nem rendezni kell az ügyeket, hanem megoldási lehetőséget kell váltani a hitelezőknek, amit el fognak fogadni, nyilván a bíróságnak is el kell fogadnia, tehát egy valós gazdasági tervnek kell lennie. Hát amit mondtam, a 120 nap önmagában azért ehhez nagyon karcsú. Uh-huh. Tehát azért inkább célszerű előre gondolkodni ebben.
Uh-huh. Tehát ha valaki, még két rövid hallgatói kérdés, kényszertörlés alatt, azt jó napot, eleve ez volt a terv, be is van jegyezve az új cég, ugyanott, ugyanazzal a tevékenységgel, mégsem jogutód. Nem lehet, hogy vannak ilyen kiskapuk, és azért nem használja a magyar vállalkozói kör ezt a csődeljárás?
Azért a kényszertörlés az egy más történet, mert ahhoz kapcsolódhat, azért eltiltás. Hát ugye, hogyha 100 000 forint fölötti hitelezői igény marad kényszertörlés esetén, akkor ott eltiltják az ügyet. Uh-huh. Akár még a korlátoltan felelős tagnak az eltiltására is sor kerülhet. Tehát attól függ, hogy miért, meg hogy zajlik ez a kényszertörlési eljárás. Plusz ráadásul, ha van hitelezőigény, vagy van valamilyen vagyon a cégbe, akkor a kényszertörlés átfordítják kényszerfelszámolásba, ahol csak megint csak oda kerül egy felszámoló, és mondjuk ő elkezd kutatni a cégnek az ügyei között, a papírjai között, és megtalálja a vagyonkimentéseket,
akkor pedig csődbüntet van.
A megszámolhatja azokat a szerződéseket, visszamenőleg akár 5 évre is, B, büntető eljárást is indíthat. Uh-huh. Igazából, hogyha kötelezőnek is büntető eljárást indítania, az másik kérdés, hogy ezt megteszi-e, de a törvény szerint kötelező büntető eljárást indítania, hogyha csődbüntetet írta. Uh-huh. Tehát a kényszertörlés, a kényszer felszámolás azért az sem egy olyan, ugye nagyon sokan ezt csinálták, hogy eladták a céget, és akkor a lukán vagy szerb új tulajdonos az meg majd csinál vele, amit akar, de hát azért ezeknek a praktikáknak utána ment a jogalkotó most már. Uh-huh. Olyannyira, hogy tavaly évvégén az Alkotmánybíróságnak ezt a eltiltástól szóló passzusát a cégtörvénynek hatályon kívül is kellett helyeznie, és egy új, finomabb verzió jött be, mert mindenre tekintet nélkül eltiltották azt, aki a kényszertörlőségnek volt az ügyvédet.
Ügyvéd, nagyon elfogyott az időnk, még egy gyors kérdés és válasz.
Igen, hogy ez vissza a gyökerekhez, mert a hallgató nem ért valamit, a csődvédelem és a csőd az két különböző dolog, vagy egy, és ugyanarról beszélünk. A sajtóban ez gyakran összemosódik, azért tartottam fontosnak ezt most bedobni.
Hát a csőd, mint a magyar nyelven általában használt fogalom, az amiről beszéltünk az elején.
Hogy tehát amikor tényleg vége. Igen.
A csőd eljárás az az eljárás, aminek során a csődvédelmet kap egy moratóriumot az adót arra, hogy egy gazdasági tervet dolgozzon ki, átstruktúrálja, megegyezzen a hitelezőivel, és utána a működését folytatja.
Tehát a magyar nyelv összemos a dolgokat. Pont azért hoztuk ezt a beszélgetést, hogy a csőd az nem jelent egyet a véggel, mert hogy lehet még belőle egy ilyen csődeljárás.
Köszönjük is az infókat, mert ezek szerint van itt egy hasznos eszköz, amit észel és előretekintéssel használva nagy segítség lehet a vállalkozásra.
Előre kell gondolkodni, és akkor
a hazafényre derül.
Igen. Köszönjük még egyszer, köszönjük. Jó munkát, szép napon!
Én köszönöm, szép napon!
Dr. Pajor Dávid ügyvéddel ráztuk gatyába.
Igen.
A csődeljárás.
Nem egy egyszerű történet,
lehetőségeit.
Nem csoda, hogy ilyen zavar van a fejekben.
A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.